Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Sberbank szakértőjével ma a gyengülő valutákkal foglalkozunk. A forint mellett esett az angol font és az orosz rubel is. A vonalban Horváth István, a Sberbank treasury vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Már augusztus végén elkezdődött a forint lejtmenete az euróval szemben, aztán némi erősödés után tegnap ismét történelmi mélypontra esett a forint árfolyama. Egy euróért majdnem 332 forintot kértek. Meddig tarthat ez a folyamat, illetve várható-e erősödés?
No, hogy meddig tarthat a folyamat, hát ugye erre szokta onnan, ha tudnám, akkor borzasztó nagy biztonsággal tudnék pénzt csinálni. Azt gondoljuk egyébként, hogy szerintünk így nagyjából elérte a forint azt a várfolyam szintet, ami így idén kinéz. Ezt már múlt héten is mondtuk, hogy mi alapvetően egy kisebb fajta visszarendeződés várunk az év hátra lebő részében, nem nagyot, tehát egy ilyen 1-1.5%, tehát mi a 3.27 környékre gondoljuk évvégére a forintot. Annyit javítanék, hogy hát igen, az erőteljes vagy gyors ütemű gyengülés az valóban augusztus közepe óta zajlik, de azért egyéb iránt tavaly már, vagy idén március óta gyengülget a forint, ugye ez amikor azok a változások jöttek be, hogy akkor változtatott a jegybank márciusban az alapkamaton, illetve az ahhoz kapcsolódó kamatszinteken, de megmondta, hogy nem tervez egy szigorítási ciklust, ugye akkor volt a piaci várakozás, hogy erősödik a forint, aztán ugye ezt lehűtött a jegybank, és akkor még márciusban, illetve az első négy évben még ugye nem volt arról szó, hogy a külső piacokon fordulni fog a világ, és a kamatcsökkentés irányába fogunk elmenni, és ezért akkor kezdett el a forint igazából elindulni, gyengülni. Mi azt gondoljuk, hogy ezt a trendet tartja, de itt szerintem itt nagyjából az idei évben elérhettük a csúcsot, ezt tippeljük. Nem mondom azt, hogy nem fog még 1-2 forintot gyengülni, de mi azt tippeljük, hogy tekintettel arra, hogy a környező országokbeli kamat különbözet az így nem fog nőni, mert hogy ott is valószínűleg megáll, az eurozónában sem lesz kamatemelés, vagy lehet olyan a környező országokban sem, ezért azt tippeljük, hogy egy kicsit ez konszolidálódik a forint az euró ellenében, úgyhogy mi várjuk ezt a 3.27-3.27 fél körüli árfolyamot.
Akkor nem tartanak attól, mint néhány elemző, hogy 335, sőt 340 forint lehet a vége ennek a folyamatnak?
Nem tartunk ettől, mi ezt igazából hosszabb távon várjuk, tehát hogy egy-két éves előre tekintésben ugye azért ez egy nagy szerencsejáték, mert azt gondoljuk, hogy alapvetően a forint egy gyengülő trendben fog maradni, és szép lassan fogunk gyengülgetni a továbbiakban is. Tehát, hogy ez nem egy világlátásokon kívüli árfolyam, ez a 3.40, sőt, akár fölötte is, de ezt nem gondoljuk, hogy ez így pikpak be fog következni. Aztán persze lehet, hogy nem lesz igazunk, de mi egyébként azt várjuk, hogy amennyiben a forint kondíciója, jelen monetáris politikai kondíciója nem változna, akkor szerintem a forint az, vagy szerintünk a forint az a gyengülő trendben marad, és szépen lassan el fogunk csorogni, akár 3.40, akár 3.50-ig is.
A gazdaság mely szegmensének jó, és melyiknek nem a gyenge forint?
De első körben mindenképpen jó az exportőröknek, akiknek forintban vannak a költsége, és euróban vagy külföldi devizában a bevételei. Ők ugye első körben profitálnak ebből, mert ugyanazért az eladott euróért több forintot kapnak, miközben a költségük változnak. A másik körben, ahol jó, és erre most így nem biztos, hogy örülni fognak a hallgatók, tulajdonképpen jó a folyófizetési mérlegnek, mert ugye a magyar gazdaság, nyitott gazdaság, erről is beszéltünk még múlt héten is, és a fogyasztásunk egy jelentős része az import. Ugye, ha gyengül a forint, valakinek van valamilyen jövedelme, akkor ugye többet fog előbb-utóbb fizetni azért, hogy ugyanazt, most mondok, banánt például, drágábban fogjuk megvenni. Ez ugye lassítja azt a fajta trendet, amit már régóta látunk, hogy a külkereskedelmi mérlegünknek a pozitív egyenleg az csökkenőben van. Ugye a Nemzeti Bank nyilván nem nagyon szeretné, ha ez negatíva menni. Volt ilyen időszak, amikor a folyófizetési mérlegünk, ami egy jóval tágabb kategória, mint a külkermérleg, az negatívban volt, és ugye akkor az eladósodásunk elszállt nagyon csúnyán. akkor volt ez az Iker deficit nevezetű kifejezés. Ezt biztosan nem támogatná egy bank, hogyha ebbe az irányba mennénk el, akkor véletlenül lenne monetáris politikai lépés. Tehát azt mondanám, hogy azáltal gyengül a forint, ez egy automatikus fékként működik a fogyasztásra is, és az egyéb importra is. Ráadásul így egy pici import inflációt is generálgatunk, hogy a külső környezet nem nagyon inflatorikus, vagy nagyon nem. Valami pici infláció van az eurozónában, de nem megy meredek, nincs a 2%-os cél fölött. A magyar infláció ugye 3% fölött van, közel a célhoz. Most erről is beszéltünk, hogy most kinek mi az a saját fogyasztói kosara, ahhoz kell mérni az inflációt, hogyha a lakhatást is, meg a lakásárakat beszámítjuk, akkor a vélhetően a teljes index azért jóval magasabb lenne, mint a 3%, de a Nemzeti Banknak ez a mandátum, hogy ezt a célt, ezt a várat fogyasztói árindexet próbálja 3% köré belőni, és a legutóbbi tegnapi szám az 3,1%, úgyhogy mondhatjuk, hogy telibe találták az inflációs célt. Úgyhogy az infláció az pedig az állam adósságnak segít, mert de szép lassan erodálja az állam adósság egy részét.
És térjünk át a fontra. A Brexit, ha megvalósul, hanem a következő két hónapban hullámvasútra teszi az angol fizetőeszközt, érdemes befektetni ebbe a valutába?
Őszintén, hát ez már egy ilyen tragikomédiának tűnik így külső szemlélőként. Nyilván akiket érint a kint élő magyarok, nekik ez egy külön kockázat, hogy most gyengül a font vagy erősödik. A forint ellen egyébként nagyjából 370 körül van. Volt már ennél jóval gyengébb, 440 fölött is, meg jóval erősebb is. Tehát igazából azt mondhatnánk, hogy a kinti magyarok szemszögéből, akik hazautalhatnak pénzt, nekik nagyjából jó helyen van a font talán. Hát nem, a font egyébként is egy baromi volatilis deviza, tehát mindig így ugrál, tehát ezt mi megtapasztaltuk az évek során. Azoknak ajánlható, akik szeretnek kockáztatni. Én személy szerint azt gondolom, hogy a végén csak valami megállapodás lesz, tehát hogy nem hiszek a szabályozatlan kizuhanásban, az senkinek nem az érdeke, az annyi bonyodalmat okozna, ami mind a két félnek nagyon fájna. Az az igazság, személyesen azt tippelem, hogy lehet, hogy még ez vissza is fog fordulni, és akkor valószínűleg a font erősödni fog.
Vagyis a megállapodás akár látványos erősödésre is hozhat?
Hát ugye nézzük, amit én gondolok, hogy nem lesz megállapodás nélküli kilépés, az is megnyugvást okoz, az is erősítheti a fontot. Ha nem lesz kilépés, az mindenképpen szerintem erősíti a fontot. Ha meg kizuhannak az angolok ilyen vakrepülésben, az gyengítheti. De az én véleményem az inkább az, hogy talán erősödhet a font, mert ennek az a két lehetőségnek nagyobb valószínűséget adok, mint annak, hogy rendezetlenül kilép a kilépnek az angolok.
És akkor Rubel lement az orosz választásra, a Kreml egyfajta erőfelmérőnek is szánta a helyhatósági voksulást. Hogyan alakult a Rubel árfolyama ezt követően?
Rubel viszonylag stabil egyébként, ahogy mi ezt nézzük. Legfőképpen a Rubel árfolyamát általában az olajára, vagy a várható olajármozgás befolyásolja. De mit jelent ez? Hát ugye ők nagy gáz és olajexportőrök, Oroszország, a legnagyobb bevételi forrásuk nyilván az olajból adódik. Én azt hiszem, hogy magának a választásnak viszonylag csekély hatása van a Rubel árfolyamára. Nyilván, hogyha nagyon komoly atrocitásokról érkeznek hírek, akkor az nem segít a rubelnek. Amit mi látunk, hogy egy picit gyengült a rubel, de nem mondanám azt, hogy extrém szinteken van. Visszanézve az elmúlt egy évet volt ennél jóval gyengébb is, 70 környékén is volt, most ugye 65 körül van a dollár ellenében. Nem hiszem, hogy maga a választás az jobban befolyásolja. Szerintem fontosabb az olaj árának a várható alakulása most, illetve ami még szerintem hosszabb távon erősen befolyásolja a rubel árfolyamát, az a krími helyzetnek az esetleges eszkalálódása, tovább eszkalálódása, vagy éppen reményem szerint rendeződése valamilyen formában. Ugye ha az rendeződik, akkor véletlenül a szankciók is feloldásra vagy enyhítésre kerülnek, és az mindenképpen pozitív hatása lenne a rubelre. Őszintén azt gondolom, hogy amit láttunk, vagy hallottunk a szaudiak, meg az OPEC is azt fogja mondani, ugye, hogy csökkentik a kibocsátást, véletlenül ez egy picit megemeli az olajárat. Ez a rubelt valószínűleg erősíti. A másik pedig az, hogyha ez a politikai konfliktus, ez rendeződni látszik, akkor az is. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy én két fő faktor alapján én picit pozitívan látnám a rubel árfolyamát, hogy erősödni fog valószínűleg.
Köszönöm Horváth Istvánt, a Sberbank treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.